Szervusztok ismét, itt vagyunk, az Okos Utas magazint halljátok. A stúdióban F. Szabó Emese.
És Ács Gábor.
És rendkívüli módon, aprólékos munkával megszerkesztve, hatalmas táblázatokba összegyűjtve, fölírtuk, hogy miket fogunk ma, terveztük, hogy fölírjuk, hogy miket fogunk elmondani. Helyett
egy egészen más.
Egy élménybeszámolót tartunk, mert végül arra jutottunk, hogy abban talán több minden hasznos információ is benne van. Rengeteg tapasztalatot is gyűjtöttünk, egy olyan útról érkeztünk vissza, amit hát kívánjuk, hogy sokan hasonlóbbt kipróbálhassanak, illetve részt vessenek rajta, akár arra felé, amire mi jártunk, akár a világ más tájain. Repültünk, hajóztunk, vonatoztunk, az utolsó pillanatokban alakult így, hogy kicsit erre is, meg arra is megborítottuk a programot, de remélhetőleg mindegyik részéhez tudunk hasznos információkat mondani, amellett, hogy az élménybeszámoló is azokról a helyekről, amerre megfordultunk, majd benne lesz.
Szerintem ne csigázd, ne csigázd. Hát szerintem csapjunk bele a lecsóba, és mondjuk el, hogy Grönlandon voltunk.
Grönland az végül is a legtávolabbi pontja volt. A kulcs, vagy hát a középső része, a legfontosabb és a leghosszabb része, az egy hajókirándulás volt, amely Izland-Grönland-Izland útvonalon zajlott. Izland körbejárása után a hajó, én meg is lepődtem egyébként, hogy milyen gyorsan, tehát alig több mint egy nap alatt eléri a világ legnagyobb szigetét, ugye ez így van?
Igen,
az alapvetően.
Egy nap is, meg a világ legnagyobb szigete is így van.
Igen, az egy napban biztos voltam a világ legnagyobb szigetében, csak majdnem. Amelynek, akkor ezt is bizonyára tudod, hogy hány százalékát fedi jégsapka, 90, nem tudom.
Na, 8, 9,
vagy ez ami csökkenés változik, de hát egészen speciális hely, nagy része az járhatatlan, lakhatatlan, nincs ott semmi a jégsapka miatt, viszont már a 17. 18. századtól elkezdve kialakítottak egymástól teljesen elszeparált a kettő telepeket, falvakat, egészen kicsi városokat.
Hát valójában az őslakosok jóval régebb óta élnek ott, de a gyarmatosító dánok valóban ebben az időszakban érkeztek.
Igen, teljesen
így
ez pontos. Jogos. Te ennek nagy tudora vagy, mint Izland, vagy a grönlandi könyvek nagy olvasója, úgyhogy a grönlandi történelemről szerintem tudnál még rengeteget mesélni, de a lényeg az, hogy a dán gyarmatosítóknak a tevékenysége az...
Semmivel sem voltak ők kedvesebbek, mint az összes többi gyarmatosító.
Nekem úgy tűnt, hogy igen, egyébként mondjuk egy spanyolokkal összevetve például Dél-Amerikában, de...
Kétségtelenül nem mészároltak ki mindenkit, ez mondjuk egy piros pont.
Ez markáns különbség,
igen.
Nem?
Hát ez egy különbség. De egyébként ugyanúgy semmibe vették az őslakosokat, és ilyen félállati színvonalon tekintettek rá, mint az összes többi gyarmatosító a végeken.
Na mindegy, már bele is ugrottunk. Izlandról egy 10 napos út keretében jártunk Grönlandon is. A hajózással kapcsolatosan, ami fontos praktikus információ, az, hogy ez lényegében egy last minute út volt. Mi ezt abszolút nem terveztük, nagyjából láttuk az árakat.
Hát már
tudjuk,
azért
hogy
sem, mert
kerül.
Lényegében megfizethetetlen.
Igen, lényegében megfizethetetlen, főleg egy 10 napos, hogyha kiindulunk egy átlagos óceánjárózásnak a 100 euró per fő nap ár szintjéből. Ezek az északi utak ezeknél általában jóval drágábbak. Ebben természetesen benne van a teljes ellátás, meg a kabin, amiből elvisz a hajót sok szép helyre, de hát ezt mi választjuk ki, hogy éppen merre. De itt olyan leárazások voltak, hogy nem tudtunk ellenállni, és felborítottuk más irányú terveinket, úgyhogy a legfontosabb és legérdekesebb tanulság az az volt, hogy ebben a műfajban is a last minute leárazások rendszere az működik, úgyhogy azzal együtt, hogy először azt gondoltuk, hogy ez extrém olcsó, és ilyen 50-valahány euró per főre ment le, ebből azért majdnem 80 lett, mert hogy egy klasszikus eldugott költséget sikerült felfedezni, szerencsére még a foglalás során, úgyhogy ezt azért mindenképpen érdemes elmondani és figyelembe venni, aki megy. teljesen változó, hogy melyik cégeknél van ilyen, másoknál meg nincsen. Jellemzően az amerikai hajós társaságoknál van, hogy kötelezően beépítik a jattot a jegyárba, illetve azt is ki kell fizetni. Nem látszik az elején, amit nagyjából már végeredménynek sejtesz, és az európai cégeknél ez a vége is. Az európai cégek között már csak az a különbség, hogy milyen szolgáltatás van benne, például milyen italcsomag foglaltatik, van amelyiknél csak a víz van benne, van amelyiknél még egy komplett alkoholos italcsomag is az árban benne van, amennyibe a hajózás kerül. Jellemzően a német cégek azok, akik ahol teljes minden benne van, mert az ottani piac ezt igényli. Úgyhogy röviden csak ennyit, hogy hogy kerültünk egyáltalán, meg miért lett lényegében minimális előtervezés nélkül ez a kirándulás. Na, de amikor te már nem vagy nagy rajongója ezeknek az utazásoknak, most nyilván a célállomás miatt mondtad azt, hogy szívesen részt veszel ebbe.
Így van, mert hát Grönlandra eljutni, nyilván el lehet, mert megy oda repülő, de más módon eljutni, az van egészen komoly anyagi ráfordítást követel. Ami,
illetve a mozgás is, ugye?
És maga a mozgás, mert hogy ott az egyik városból, egyik faluból a másikba csak légiúton vagy víziúton lehet közlekedni. Tehát,
légiúton és a fővároson keresztül? Tehát minden járat nagyjából Nógba megy.
Tehát a nagyon-nagyon drága szórakozás egy grönlandi kör, és így volt igazából elérhető és kifizethető.
Tőlünkbe hullott egy viszonylag alacsony ár, és ezt nem tudtuk kihagyni. Izlandról már beszélgettünk többször is, és amikor az izlandi városokban megállt a hajó, akkor azt érzékeltük, hogy milyen jóra itt a környéken elmenni, de azokat már nagyjából bejártuk. Úgyhogy érdekes volt a városokban eltölteni időt, és pont olyanokban is, ahol mondjuk nem töltöttünk el jellemzően annyit. Illetve az utolsó napon, amikor még Reykjavikban volt egy nap, hát akkor jött az, hogy az ölünkbe hullott majdnem egy vulkánkitörés, ami egy egészen fantasztikus program turistáknak is, úgyhogy egy ilyen utolsó pillanatos szervezéssel kellett autót szervelni, mert akkor igazából már nem akartunk autót bérelni, hanem tömegközlekedve mentünk volna este a reptőre. De az autóbérlés pillanatában, amikor összejött, lezárták a turistákról az ösvényt, ami a vulkánhoz vezet, egyébként az egy jó 15 kilométeres túra oda-vissza, tehát nem mindenki tudja megnézni, tehát ennyit mondjuk tudni kell gyalogolni, túrázni, ilyen árkos-bokros terepen is, legalábbis részben, úgyhogy ez nem jött össze, de Izlandon rengeteg mindent lehet csinálni, és hát a hajónak, az utasainak a nagy része be is fizet ezekre a kirándulásokra, hogy kikötés után elviszik őket a környékre, szép helyekre megnézni. Viszont okos utas szemmel a hajó kirándulásoknál ez az a rész, amit inkább magunknak érdemes, mert igazából a valós költségeiket, meg a valós nyerességüket a hajóstársaságok így szedik be, hogy ezeket a kirándulásokat árazták nagyon felül, abból nem élnének meg, hogy mi olcsó jegyeket veszünk, és tök jó áron hajókázunk.
Itt ezek a szervezett kirándulások különbözőek. Van olyan, amit hát igazából mi is csak úgy tudnánk megoldani, hogy önállóan befizetünk, és akkor a hajónak a marzsát tudjuk megspórolni, de van olyan, ami meg városnézés. Na most szóval itt azért nem a gettót kell kerülgetni, meg a maffia negyedet, tehát hogy életben maradsz, hogyha egyedül kimész egy izlandi városba, és sétafikálsz, és akkor nagy az a hajó, hogy lényegében bárhonnan körülnézel, és meglátod, és visszatalálsz a kikötőbe. Tehát az a teljes értelmetlenség, hogy $200 végigvezetnek a Kureiriben, a Kureiri egy 15 000 fős, nagyjából 15-20 000 fős város, be tudod járni egyedül is. A másik, hogyha mondjuk olyanok vannak, mint a fjordba bemenni, egy másik kis hajóval akármivel, az nyilván az mindenféleképpen szervezett körülményeket igényel.
Innen folytassuk, mert most zenélünk, és akkor néhány konkrét árat is mondunk, hogy hogy működik ez.